Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok közöttetek, megtalálható Dániel könyvének 3. fejezetében, az imént felolvasott részben, annak is az utolsó 33. versében. Dániel könyvének 3. fejezetéből a 33. verset olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mély nagyok az ő jelei, mély hatalmasak csodái. Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Kedves testvéreim, ha egyben végigolvassuk Dániel könyvének 4 fejezetét, az a furcsa benyomásunk támad, hogy ennek főszereplője se nem Dániel, se nem a történetünkben szereplő, szintén jó képességű zsidó ifjú, Hananya, Mísael és Azárja, akiket itt a történetünkben úgy ismerünk meg babiloni nevén, mint Sadrák, Mésák és Abednego. Nem, hanem az az érzésünk támad, hogy ez a 4 fejezet Nebukadnezár királyról, erről a hatalmas uralkodóról, Babilónia királyáról szól, akit jól ismerünk a történelem könyvekből is, mint Nabukuduri-Uszur, vagy ismerjük őt az operairadalomból, mint Nabukko. Mint hogyha róla szólna ez az egész hosszú prófétai könyvnek az eleje, ez a 3 júdai fiatalember, akiről most a történetünkben olvastunk, és akivel a félelmetes események megtörténnek, ők csak aféle eszközöknek tűnnek ebben a történetben, hogy általuk Isten neve és dicsősége megismertessék az idegen népekkel, de elsősorban is ezzel az idegen uralkodóval. Történetünkben Nebukadnezár király szintén részesévé válik az eseményeknek. Látjuk itt, hogy megépített egy hatalmas istenszobrot, és szeretne valami kultuszt építeni köré, nagy ünnepséget terveznek. Aztán elé mennek azok az udvari emberek, akik általában szeretnek intrikálni, és olyankor mindig a zsidók ennek a célkeresztjei, és bevádolják a 3 zsidó fiatalember. Nebukadnezár az, aki haragszik, aki kiadja a rettenetes utasítást, látjuk, hogy egy kegyetlen királyról van szó, aztán ő az, mégis, aki a legfigyelmesebben nézi, hogy mi is történik, mi történik majd ezekkel az ifjakkal, akiket mártíriumra szánt. Ő az végül, aki kihozatja őket a tüzes kemencéből, kihívja őket. És ekkor elragadtatva dicséri a felséges Istent. Nebukadnezár, ez a jelentős birodalmat kiépítő babiloni uralkodó, aztán egy hivatalos üzenettel szól egész birodalmának népéhez. És ebben a fő mondanivaló az, hogy ismerje el mindenki Izraelnek az Istenét, akiről megbizonyosodott, hogy szabadító Isten. Szavai elsősorban is az a himnusz, amit most itt a textusban felolvastam, ezek ihletett és profétikus sorok. Talán maga a király sem tudja, hogy miről beszél. Mély nagyok az ő jelei, mély hatalmasak csodái. Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Annak az embernek a csodálata szólal meg itt, aki félig meddig tudatlan azzal kapcsolatban, amiről beszél, hiszen nincsen kellő ismerete afelől, amit mond. És mégis azt látjuk, hogy a lélek szól általa. Egyben pedig annak az embernek a csodálata szólal meg itt, aki felismeri a szabadításban magát a szabadító Istent. Számtalanszor megéljük azt, hogy olyan emberek, akik egyébként a vallásosságtól viszonylag távol állnak, mélyebb elismeréssel illetik a bibliai vagy biblikus üzeneteket, mint maguk azok, akik bent vannak az egyházban. Talán azért is, mert olyan felismerés jellege van ennek, amikor meghallják végre a Biblia üzenetét, hogy Isten hogyan szól a számunkra. Ezek az emberek ennek a mély élménynek a hatására azt mondják, hogy igen, megértettem, hogy ebben van az igazság. Megérzem, hogy ebben van az élet. Többnyire kereső emberekről van szó, akik már valamilyen módon azért nyitottak a vallás kérdéseire. Az más kérdés, hogy lehet, hogy a következő lépésre már nem vállalkoznak. Talán túl nagy bennük az az ellenállás, ami miatt kívülállók, vagy egyszerűen túl kényelmesek, túl lusták ehhez. De a felismerés, ez a rádöbbenés már megszületett, sőt ki is mondják. És ennek hatására talán újabb és újabb emberek tesznek szert majd ismeretre, sokan közülük elhívottakká válnak. Nebukadnezár s más ilyen emberek olyanok, mint hangszerek a Szentléleknek a kezében. Megszólaltatják Istennek a dicséretét és Istennek az üzenetét. Nebukadnezár is felismeri azt, hogy nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Ezért kezdi az üzenetét a birodalmában lakó népekhez, minden néphez, a felséges Isten dicséretével. Mégpedig nagyon érdekes, ahogy itt olvastuk, hogy ennek az Istennek az örök királyságáról beszél. Gondoljunk csak bele, hatalmas hitvallás ez valakinek a szájából, akinek egyrészt addig semmiféle ismerete nem volt Izrael Istenéről, de másrészt egy földi király, aki elismeri a nálánál nagyobb, hatalmas királynak az örök királyságát. Hitvallás ez a javából, még ha nincs is mögötte a teljes életet átfogó Istenhit. Ezt a hitvallást a történetünkben hallott csoda váltja ki. Ez a csoda több, mint amit a babiloni mágusok valaha is varázsolni tudnának. De azért sokkal nagyobb a fiatal emberek megmenekülésénél egy nagyon fontos tény, ami Nebukadnezár számára válik világossá. Mert ebben a csodában nem csak a fiatal embereknek a megmenekülése a csoda. Ennél jóval nagyobb ereje van annak a ténynek, amit meglát Nebukadnezár, hogy a fiatalokat nem hagyta magára Isten ebben a tűzben, ebben az infernóban. Isten közéjük jött, velük együtt van a tűzben. És most vonatkoztassunk el attól, hogy Nebukadnezár aztán azt mondja, hogy valami istenszerű, valami angyal. Mert számunkra már nyilvánvaló az, hogy Isten az, aki közénk jön. Úgy védi meg ezeket a fiatal embereket is, és végül úgy szabadítja ki ebből a rettenetből, hogy közöttük jár, hogy jelenlétével védi meg őket. Mert ez egy hatalmas dolog, és már előrevetíti azt, hogy Isten nem csak lehajol közénk, de megváltásunkért felvállalja a szenvedést is. Isten nem nézi végig ridegen az embernek a kínját, hanem mindvégig jelen van velünk, és erősít minket. Istennek van hatalma arra, hogy a lehetetlenből is lehetséges legyen. De Isten nem csak a hatalmával szabadít, hanem azzal a kötelékkel, azzal a kapcsolattal, amivel az övéivel együtt van. Ennél nagyobb felismerést, revelációt még akkor sem élhetett volna át Nebukadnezár, ha Isten maga szólt volna hozzá. Hiszen azt is láthatta, és ez nyilvánvalóvá vált számára, hiszen látjuk azt, hogy megdöbbent, hogy ki is mondta ezeket a dolgokat, hogy azt is láthatta, hogy miképpen viszi végbe a felséges Isten a maga szabadítását, ezt a hatalmas csodát. Látta azt, hogy Isten személyes módon szabadít. Látta azt, hogy Isten végig kapcsolatban van az emberrel. Ekkor szakadt ki Nebukadnezárból ez a felkiáltás, hogy nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Erről, amit felkiáltásában is elmondott, erről szól üzenetének ez a tömör, de annál nagyobb erejű himnusza is. Annak viszont, hogy ez a világbirodalmat uraló király, aki egyébként számos istenséget tisztelt saját kultúrája, vagy a birodalmának az érdekei szerint, ezt leíratta az írnokaival, ezt a himnuszt fontosnak tartotta megüzenni a birodalmában lakó népeknek, ez ennek egy nagyon fontos előfeltétele volt. Ez előfeltétel pedig ott van abban a tényben, hogy ez a király, ez a távoli uralkodó nem ismerte Izrael Istenét. Nem volt semmi fajta ismerete róla. Csak azért tudott erre a felismerésre jutni, mert a halálos ítélet kimondása előtt a három ifjú megtette a saját hitvallását. Tehát itt ugyanebben a fejezetben két fontos hitvallást is olvasunk. Azt mondták az ifjak, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is meg, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Döbbenetes bizonyosság szól a júdai ifjakból. Azt mondják, van nekünk szabadító Istenünk, aki innen is meg tud minket szabadítani, aki számára a király sem számít, még a világ legnagyobb királya sem számít, mert ez az Isten mérhetetlenül nagyobb a földi királyoknál. De a mi bizonyosságunk akkor is nála van, ha ez nincs a tervében. És nekünk esetleg azt a feladatot szánta, hogy mártíriumot szenvedjünk el. Tehát a két ifjú azt mondja, hogy van szabadítás, ebben bizonyosak vagyunk, de azt is elfogadjuk, hogy ha nem szabadít meg minket most ekkor, és más akar megszabadítani, mert a mi bizonyosságunk az, hogy ő a legnagyobb, ő a leghatalmasabb, ő a mi Istenünk. Nagyon érdekes, hogy a görög nyelvű, Krisztus előtt második századból származó Ószövetség fordítása, Szeptuaginta, kiegészíti a harmadik fejezetet még két zsoltárral. Ez egyrészt a három ifjú énekének egy dicsőítő, Istent magasztaló szövege zsoltára, a másik pedig a harmadik ifjú, akit itt a szövegünk Abednégónak hív, de tudjuk, hogy zsidó neve Azárja, és a magyar szövegű feliratokban is így szerepel, hogy Azárja imádsága. Ez is egy hosszú Isten dicsőítő zsoltár, amik későbbi keletkezésűek, tehát az eredeti héber szöveg leírása, megszövegezése után már csak görögül születtek meg, és úgy kerültek be ebbe a görög nyelvű bibliafordításba. Ez a két hosszú szöveg hosszasan dicsőíti Istent. Tehát amikor ott vannak az ifjak, akkor megszólalnak, és bent a tűzben dicsőítik Istent. Ám ez a néhány szűkszavú kijelentés, amit itt az eredeti héber szöveg alapján lefordított számunkra a magyar nyelvű Biblia is, és itt felolvastuk, ezek a szűkszavú kijelentések, ezek még erőteljesebbé teszik a szereplőknek a hozzáállását. Egyfelől az ifjaknak a hűségét, ezeknek az ifjaknak az álhatatosságát. Ezt a csökönyös bizonyosságot, ami szól belőlük. Másfelől pedig a királynak az indulatoktól sem mentes, talán még kegyetlenségtől sem mentes érzéseit, amik féktelen haragjától eljutnak az igenlő rácsodálkozásig. A hitvallásra azért van szükség ebben a világban, hogy megismertessük a világgal azt, akiben hiszünk. A bizonyságtétel pedig azért kell, hogy hitelesítse mindezt. Van, akit szavak nélkül is, hitvallás nélkül is meggyőzött a kereszten hozott áldozat. Amikor a Jézus keresztre feszítésénél ott lévő százados, ez a kívülálló ember felkiált és azt mondja, hogy bizony, Isten fia volt ez. A százados és a vele lévő katonák részeseivé válnak a golgotai történéseknek. Az első három evangélium nagyon hasonlóan számol be arról, hogy Jézus halálakor az ott lévő római katonák megbizonyosodnak arról, hogy az az ember, akit most keresztre feszítettek, és itt meghalt a kereszten, az nem csak ember volt, hanem Istennek a fia. Látták Krisztus szenvedését, észlelték az atya haragját, hiszen számos jele volt ennek a vihar, a sötétség, a földrengés. De azt olvassuk Márknál, hogy amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Pedig semmi közük nem volt ezeknek az embereknek a zsidókhoz. Semmi közük nem volt Izrael Istenéhez. És mégis látva azt, ahogy Jézus szenvedett és meghalt, azt mondták, bizony ez Isten fia volt. Hasonlót látunk itt, amikor azt mondja Nebukadnezár, én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Nebukadnezár saját szemével bizonyosodik meg arról, hogy Izrael Istene maga jön el a szabadításra. Az élmény óriási az számára, és a következőkben már úgy szól Istenről, mint a felséges Istenről. Elismeri az ifjaknak a bátorságát, és ezt az óriási hűségét. Azért azt látnunk kell, hogy ez a fordulat korántsem egyértelmű. Egy világhatalom uráról van szó, aki kegyetlen tud lenni, még akkor is, amikor dicséri Isten, akkor is kegyetlenségeket is mond ki. Mégis képes elismerni a nálánál nagyobb hatalmat, és képes dicsőíteni azt. Nebukadnezár szava és indulata szinte megszégyenítő erővel szólnak, és már előre vetítik azt a reménységet, amit aztán az új szövetségben olvashatunk, és ott bomlik ki a legszebben az ígéret. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Ezt olvassuk a Jelenések könyvében. Mert hogy ami emberi ítéleteink szerint Nem következhetnek be ilyen csodák. Nem következhet be olyan csoda, ami emberi gondolkodásunk szerint, hogy egy földi király elismeri a világ uraként, a mindenség uraként, a fenséges Isten, de a Szentírás üzenete pontosan azt mondja számunkra, hogy Isten azt üzeni, a világtörténelem célja éppen ez. A világtörténelemnek az a célja, hogy az utolsó időkben minden nép elismeri Istent az ő Istenének, hogy az utolsó időben majd odajárulnak elé a földi királyok, mind a földi népek, mind. Mi emberileg nézve ezt nehezen tudjuk elképzelni, mi ezt emberileg nézve lehetetlennek tartjuk, de hát éppen ezt üzeni Isten, hogy a lehetetlen is lehetségessé válik az ő akarata alapján. A misszánkból sem hangozhatna szebben az, amit ez a pogány király kimond Isten dicsőítésére a felséges Istenről. Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Mi már tudjuk azt, hogy hogyan szabadít meg Isten a világ ura. Mi már tudjuk azt, hogy nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Mert igenis ő az, aki elküldte az ő egyszülött fiát, aki vállalta értünk a szenvedést, mint hogyha a tűzben járna közöttünk. Velünk volt, és értünk hozta az áldozatát, még úgy is, hogyha elhagytuk őt. Úgy szenvedett, hogy közöttünk volt. Ez az a szabadítás, ami még egy kívülállót, egy római századost is arra indít, hogy azt mondja, bizony ez nem egy egyszerű ember, hanem Istennek a tulajdon fia volt. Ő tényleg Isten. A mi szabadításunk már itt van a mi szemünk előtt. Nincs szükség azokra a csodákra, amit Nebukadnezár átélt, amit ezek a babiloni emberek átéltek. Mi belekapaszkodhatunk ebbe a bizonyosságba. Mert ez az életre vezető üzenet. És bizonyosság abban, hogy Isten a mi megváltásunkban is szabadító Istenként közöttünk van, velünk van, eljött közénk, és mindig itt van velünk, de velünk is marad mindörökké. Amen.